folytatjuk a római levél tanulmányozását. Az ötödik rész első 11 versét fogjuk ma délelőtt átnézni, ugyanis a 12. versre egy új gondolati egység fog kezdődni, azzal majd később fogunk foglalkozni. Tehát római levél ötödik rész első 11 versét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. És arra kérek valakit, hogy a lámpákat kapcsolja fel, hogy lássam az arcokat is, akiknek prédikálok, meg ti is lássátok az igét, hogy mit olvasok, honnan olvasom az igét. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Jézus Krisztus, köszönjük ezt a szakaszt, ami rólad szól, ami te rólad tesz bizonyságot, és köszönjük Szentléleknek a munkáját, erről is szól ez a rövid szakasz. Uram, kérünk, hogy jöjj és jelenjél meg közöttünk a te igédben, szólj a mi szívünkhöz, a mi elménkhez, és a mi gondolatainkhoz, hogy cselekedjük, amit az ige kér tőlünk. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Az elmúlt hetekben kezdtük a római levél tanulmányozását, és a múlt héten és azelőtti héten eljutottunk oda, hogy a hit az, ami által, és csak is a hiten keresztül, a hit által üdvözülhet pogány is, zsidó is. Csak is a hit az, ami megigazít bennünket a bűneinkből. Csak is Jézus Krisztus vére az, aki újjászül, újjátesz a mi életünket. Konkrétan múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy két férfi van a Bibliában. Egyik a törvény előtt, ugye Ábrahám, másik pedig Dávid, a király a törvény után élt, és mind a két ember Isten előtt kedves volt, Isten előtt igazságot nyert, de nem a jó dolgai, nem a cselekedetei által, hanem az Istenbe vetett hit által. Akik az áhítatot nyomon követik, azok a ma reggeli igébe Noé történetével találkozhattak, akik ifjúsági voltak pénteken, azok is ezzel az igével találkoztak, és Noé is egy olyan fiatal ember, aki 600 évesen ment be a bárkába, sokan alszanak, tehát fiatalon 600 évesen, nem mosolygott senki, tehát most akkor átment a hang, jó. Tehát Noé bement a bárkába azért, mert Isten azt mondta neki, hogy építsél egy hajót, építsél egy meredéket, ahova a világ összes állatát be fogod vinni. És tudjátok, hogy abban az időben még nem volt eső a földön, és nem nagyon voltak nagy tengerek, úgy, ahogy ma léteznek tengerek, óceánok, vagy óriási belső tavak szárazföldön. Az emberek teljesen balgának, ostobának, és nem normálisnak nézték Noét, hogy követi Istennek a szavát. De ugyanaz a hit üdvözítette Noét és az ő fiait, az ő feleségét és az ő fiainak a feleségeit. Ugyanaz a hit üdvözítette Ábrahámot vagy Dávidot, mint ahogy bennünket is. Mi is abba a Krisztusba hiszünk, akik megváltattunk. A mai történetünk, a mai felolvasott igénk arról szól, Pál apostol azt tanítja a római gyülekezetnek, hogy akik megigazultak. És itt is kiemeli, hogy hitáltal. Tehát a hitáltal lehet csak megigazulni. És ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert néha el akarjuk ezt felejteni. El akarjuk azt felejteni, hogy csak is a hitünk az, ami megment bennünket. És beleesünk abba a kísértésbe, amiben a zsidók sokszor beleesek, sőt benne éltek, hogy a jó cselekedeteink, vagy a származásunk, vagy a hitvallásunk, vagy bármi, amit mi jónak tartunk, hogy azáltal igazulunk meg. Ez tévedés. És hadd hívjam fel a gyülekezet figyelmét, hogy távolítsuk el ezt a kísértést az életünkből. Azt mondja itt Pál, több dolgot felsorol, amivel dicsekednünk kell az Úrban. Azt mondja, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az a békesség, amit nyer a hívő ember, az nem az a békesség, amit Noé idejében például az emberek megéltek. Mert mire gondolok? Arra gondolok, amikor Isten bevitte az állatokat a bárkába, Noé beült a családjával a bárkába, nem csukták be az ajtót. Miért? Mert olyan nagy volt, olyan nehéz volt, hogy csak is Isten tudta azt becsukni. És utána eltelik még egy egész hét, amíg nem esik az eső. Utána indul el az eső, utána fakadnak fel a mélyből a források, és az emberek úgy megnyugodtak, hogy hát igen, jön a végítélet, Noé szerint, az ő családja szerint, 120 éve ezt prédikálják nekünk, 120 éve építik ezt a hajót, 120 éve mondják, hogy térjünk meg, most Isten bezárta a bárkaltáját, és egy héten keresztül nem jön még az eső, nem fakadnak fel a források. Hát mondtuk, hogy Noénak nincs igaza, mondtuk, hogy Noé bolond, de mindegy, hát ők ott bent vannak, a Dili házban, mi meg itt kint élvezzük tovább az életet. Az ember néha beleesik ebbe a hibába, amikor nem történik meg az isteni ítélet egyből az életében, amit az ige tehát elénk tár, akkor könnyen el tudjuk magunkat abban a tév hitben ringatni, hogy hát nincs igaza a Bibliának ezen a területen, vagy nem úgy van az, ahogy az ige mondja, vagy nem kell ezt annyira komolyan venni. És amikor az ember belenyugszik, akkor egy békességet kap. De ez egy hamis békesség. Ez egy olyan hamis békesség, ami valós, mert az ő pszichéje generálja, és megnyugtatja az ő szellemét, az ő testét, és már nem is foglalkozik ezzel a problémakörrel, de ez nem az a békesség, amit Krisztusban nyerünk. Krisztusban az a békességünk van, ami egy valós békesség, nem emberi, hanem isteni, és nem a mi szívünkben keletkezik, nem a pszichénkben keletkezik, hanem az Istennek a szent lelke munkája ki bennünk. Békességünk van Krisztusban. Ez a békesség az is, hogy megbékéltünk önmagunkkal, megbékéltünk a bűneinkkel, hogy az a bűn, amit mi elkövettünk, azt Isten elvette, megbocsátotta, eltörölte. Békességem van. Nem vádolom magamat, még a saját hibáimért, bűneért sem. János apostol felhívja erre a figyelmünket, hogy ha mi szívünk el nem ítél minket, akkor szabad utunk van az Istenhez. Tehát ez nagyon fontos, hogyha imádságról beszélünk, vagy ima közösségről beszélünk, egy ilyen imádságról beszélünk, hogy békesség nélkül nehéz az Istenhez menni. Azt mondja tovább az ige, hogy ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Szabad út Istenhez, a királyi trónushoz, ahhoz a teremtő Istenhez, aki szavával teremtette, parancsolt, és előállt a láthatatlanból a látható. A nem létezéből a létező. Amikor Isten lelke kiárad, Isten szava kimegy, akkor azt mondja a Zsoltár, hogy új teremtések jönnek létre. Új élet jön létre. És hogy énekeltük is az egyik énekbe, hogy újjá lett a mi életünk. És az igéből is tudjuk ezt. Dicsekednünk kell azzal, testvérek, hogy szabad utunk van az Istenhez. Picit menjünk vissza a zsidókhoz. Egyszer meghívtam egy urológust ifjúságira, hogy tanítson, hogy épp testben, épp lélek. Lett volna jobb orvos is, csak nem a gyülekezetbe, tehát ő tudta meghívni. És hát a Gáborunk izgult, hogy ő még ilyet nem csinált, mondtam, hogy van egy doktorid, meg dolgozol ilyen helyen, tehát biztos, hogy értelmes vagy, és tudsz egy 40 percig önállóan beszélni. 3 hétig készült a mi Gáborunk, és nagyon izgatottan jött ifjúságira, én is egy ilyen gyenge előadást vártam, hogy hát együnk rendesen, ígyunk rendesen, ne dohányozzunk, minden este fussunk, aludjunk 8 órát, Menj, és akkor valami igét hozzátűzni, valami ilyesmire számítottam. És elővette Mózes harmadik könyvét, és elkezdte azokat a törvényeket felolvasni, amiket mi át is ugrunk, mert hát van víz, van szappan, nem kell ezzel foglalkozni. Nem akarok most részletesen belemenni, mert gyermekek is vannak, de akik felnőttek, és beindult a nemiség, vagy a nemiséggel járó különböző folyamatok az ember életébe, azt tudja, hogy a Mózes harmadik könyvében, ha nem lenne víz, akkor igenis komolyan kellene, vagy kellett venni azokat a rendeleteket, hogy ki hány napig tisztátalan, mert orvoskutatók kimutatták, hogy ahány napig a mózesi törvények kérik, hogy mondjuk egy havi vérzés után, vagy egy együttlét után valaki tisztátalan, annyi ideig van élet azokban a vérsejtekben, vagy bármilyen folyadékban, ami az emberből eltávozik. Ma van szappan, van víz, tehát ez nem kérdés. Megfürdünk és rendben vagyunk. Az egyik rossz élményem közé tartozik, amikor egy bonszmester elmagyarázta, hogy az mit jelent, hogy ő mit csinál. Hát ebédeltünk otthon, vendégeink voltak, volt egy nyomozó, meg egy bonszmester nálunk vendégségbe. Ne kérdezzétek, hogy hogy kerültek hozzánk, nem hozzánk kötődik a történet. A nyomozót még úgy értettem. Kalámbó, nyomozó, ő magyar, nem Kalámbó, tehát ezt úgy értettem. De az, hogy bonszmester, mi nem tetszik foglalkozni, és úgy elmesélte. És nekem annyi összeállt, hogy az elhalt test az életveszélyes az élő szervezetre. És kérdeztem tőle, hogy van az, hogy jól dolgozik, utána hazamegy és a családját megöleli. És azt mondta, hogy figyelj, én be vagyok öltözve, vannak rajtam védőfelszerelések. Amikor elvégzem a munkámat, levetkőzök, megmosakodom, nagyon erős vegyszerek vannak erre, és utána én hazamegyek és főzök egy jó lesót a családomnak, és még nem halt meg senki hullamérgezésben. Tehát Mózes harmadik könyvét sokszor így kidobjuk, mert ez nem ránk vonatkozik. Azért hoztam ezeket az élő példákat, mert ma számunkra ezek nem releváns törvények. De nem csak ezért, mert ezek tisztasági törvények voltak, és nem mehettek a közösségbe, mert hol volt az Isten? A Szent Sátorban, a Szent Templomban. Hol tudták az Istent imádni? Hol tudtak bűnt vallani? Hol tudtak áldozni az Úrnak? Hát a közösségen belül. Azt mondja egy pár, hogy a kegyelem által szabad utunk van az Isten trónjához. Nem kell nekünk arra azt számolni, hogy hanyadik napon vagyok éppen, vagy most kifújtam az óromat, vagy most milyen tisztátalanságban vagyok. Kegyelem alatt élünk, bárhol, bármikor mehetünk az Istenhez. Ez dicsekvésünkre kell, hogy legyen. Mert sok olyan felekezett vallás van, aki nem ilyen tisztasági törvényeket hoz vissza a 21. században, hogy így kell nekünk élni, vagy te vagy a másik tisztátalan, hanem olyan gondolatokat, olyan butaságokat hoznak, amiből az egyiket szeretném idézni. Azt mondja az egyik ilyen baptista közösségben hallottam szólásmondás, hogy ha elmegyünk a színházba, és megtiszteljük az előadókat, hogy felveszünk egy öltönyt, akkor az imaházba is öltözünk fel. Jó, az egyszerű hívő legközelebb öltönyben jön imaházba, mert hát csak úgy lehet az Istent imádni, úgy lehet Isten igéjét hallgatni. És mondjuk van egy nagyon jó dolog a gyülekezetben, és elkezd tapsolni. Zavarban a baptista gyülekezet, és oda megy hozzá az ügyeletes kritikusunk, és azt mondja, hogy kedves testvér, a színházba szoktunk tapsolni, az imaházban nem. Na most akkor a színház az jó példa, vagy rossz példa? Persze nekünk az nem tűnik fel, hogy a havi vérzés után hány napig tisztátlan az asszony. Mert ez számunkra már nem kérdés. De csinálunk újabb és újabb olyan törvényeket, amivel valaki tisztává vagy tisztátalanná minősítünk. Testvérek, ezek balga gondolatok. Kegyelem alatt élünk. És most nem a ruhákról akarok prédikálni, vagy ezekről a tisztasági dolgokról, csak hadd idézem be, hogy az Ószövetségben sok-sok kötöttség volt, hogy hogyan lehetett az Úr színe előtt megjelenni. Ennek mondom több praktikus oka volt, de volt ennek lélektani oka is, hogy amikor menjünk az Isten tiszteletre, megyünk az Úr házába, megyünk a közösségbe, a gyülekezetbe, akkor legyünk felkészültek az ige befogadására. És erre viszont szeretném a figyelmünket felhívni, amikor imaházba készülünk, bibliórára készülünk, gyülekezetbe készülünk, igehallgatásra készülünk, akkor menjünk át egy olyan mosakodáson, ami egy lelki, egy szellemi mosakodás, hogy Uram, én most akarom a Te ígéret hallani, akarom a Te nevedet dicsőíteni, szeretném befogadni a Te üzenetedet. Óra, most szomorú vagyok, most ingerült vagyok, most fáradt vagyok. Kérlek, adjál erőt az Isten tisztelethez. És ide, hogy másképp történnek majd a dolgok ebben az esetben. De kegyelem alatt vagyunk, és szabad utunk van az Atyához. Van itt egy érdekes igen. Nézzük a második vers végét. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Aztán olvastuk később azt, hogy a reménység nem szégyenít meg. Testvérek, én egy darabig hittem a vonatban. Vannak ócsai vendégünk, ócsán sokszor hittem a vonatban, hogy elérem. Mert utána más forromba jött a másik vonat. És ez egy nagyon jó hit volt. Van vasútállomás, jár arra vonat, én hiszek a vonatban, hogy elérem. Ó, Uram, a reménység nem szégyenít meg. Ám, ott van a Róma 5-ben, halleluja, és elment a vonat. Előtte 2 perccel meg a busz. Testvérek, megcsalt az én hitem. Kitől van az én hitem? Az Istentől. Tehát akkor becsapott engem az én Istenem. Gondolkodhatok így is, a reménységgel kapcsolatosan. Vagy hihetek én buta dolgokba, vagy érvénytelen dolgokba. Erről a reménységről szeretnénk nektek egy pár gondolatot megosztani. Azt mondja itt az ige, hogy az eljövendő dicsőségbe fogunk, vagy reménykedünk, és ez az, ami nem szégyenít meg. Majd beszélek egy másik reménységről is. Az Isten dicsősége, ami meg fog jelenni Krisztussal, amikor visszajön az övéért, a választottakért, a kihívott gyülekezetért, akkor nyilvánvaló lesz menjen földön és föld alatt. És mit mond az ige? Az ő neve előtt, az ő trón előtt fog mindenki meghajolni, térdet hajtani. Mindenki őt fogja imádni. Az ellenfelei, az ellensége is, maga Lucifer is, az ördög. Őt fogja dicsérni és imádni. Mi, akik feltámadunk az örök életre, az örökké valóságba, az Istennel leszünk, mi az Isten dicsőségével leszünk. Miért nem lesz napsütés, testvérek, meg szolárium a mennybe? Mert Isten dicsősége beragyogja az egész valóságot, az egész mindenséget. Mi ebben reménykedünk, és ez a reménység nem csal meg bennünket. Ez a reménység nem fog bennünket megszégyeníteni. És ennek az eljövendő dicsőségét mi meglátjuk. Én ezt hiszem, én ezt vallom. És ezért vagyok úgy, hogy tudok az Istenben reménykedni. Eddig beszéltünk a jó dolgokról, most beszéljünk néhány rossz dologról. Azt mondja az ige, hogy de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Testvérek, ki szeret a nehézségeiről, a problémáiról, a kísértéseiről, a le nem zárt, a folyamatban levő kísértéseiről beszélni? Ki az, aki szeret a szégyenéről, a gyarlóságáról beszélni. Én úgy gondolom, hogy vannak ügyeletes panaszkodók, vannak olyan beteg lelkek, akik csak a negatívot, csak a rosszat tudják mondani, és csak azt mondják, hogy nekem milyen rossz, tehát nyalogassátok a sebeimet, mert nekem milyen rossz. De amikor már kigyógyult a betegségéből, akkor is gyógyítsatok, nyalogassátok a sebeimet, mert én eldöntöttem, hogy nekem rossz. Nem ezekről beszél az ige, hanem azokról az emberekről, akiket Isten megengedi, hogy belemenjenek nehézségekbe, beleessenek kísértésekbe. És hogy Jakab mondja a levelében, hogy örüljetek, hogy különféle kísértésekbe, vagy másik fordítás szerint különféle próbákba estek. Egyik bibliórán végigvettük az összes igét, amiben a kísértés és a próba, vagy próbatétel szó szerepel. Több fordítást megnéztünk, és kiderült, hogy sokszor ezek az igék ugyanazt a szót használják a görög eredetiben. A kísértés vagy a próbatétel, ez nem dicsekvésre való, gondolja a hithű keresztény. Hát, hogyha csak a színházba szabad tapsolni, és öltönybe szabad gyülibe jönni, hát akkor nehogy már én beteg legyek, nehogy már én nyomorult legyek, nehogy már én kísértésbe esek, nehogy már nekem problémák legyenek az életemben. És néha ezzel kényszerítünk embereket a pokolba, vagy a gyülekezettől való elszakadásra, hogy azt mondjuk, hogy mivel te előjáró vagy, mivel rád fel akarunk nézni, mivel te a vezetőnk vagy, mivel te egy megbecsült tagja vagy a közösségnek, te nem lehetsz próbában, te nem lehetsz kísértésben, te nem bukhatsz el ebben a próbában, te nem bukhatsz bele a kívánságaidba. Neked erősnek kell lenni, neked menni kell, neked zúzni kell az utat a gyülekezet előtt. És az az ember egy áll békességet felvesz, egy áll kegyelemben éli az életét. Amikor a gyülekezetben van, vagy azok előtt van, akik nem engedik őt, hogy nehézségek érjék az életét, akkor előttük mutatja, hogy erős, egyszer csak megroppan az élete. Tönkre megy az élete. És akkor csodálkozik mindenki, hogy az az erős ember, az hogyan jutott ide, hova jutott. Testvérek, azt mondja Pál, hogy dicsekednünk kell a megpróbáltatásokkal is. Ez egy, ahogy Józsi szokta fogalmazni, vagy egy nagy őszintességi szint, vagy nem tudom, mindig elfelejtem ezt a jó szót. Tehát, hogy van két fél, akik beszélgetnek, attól függ, hogy milyen mély ez a beszélgetés, hogy hova teszik az őszintességi lécet. Hogyha egy méter, az könnyű megugorni. Ez egy felületes beszélgetés. Ha felteszik 1,70-re, vagy 1,80-re, vagy 1,95-re, vagy 2,10-re, akkor azt már nagyon nehéz megugorni. De az már valószínűleg egy mély beszélgetés, mert magasra tették az őszintességi szintet. Testvérek, amikor Pál azt mondja, hogy dicsekedjünk a megpróbáltatásainkkal, a kísértéseinkkel, akkor nem arra hív minket, hogy mondjuk el, hogy nekünk milyen rossz, vagy nekünk milyen nehéz. Nyilván tényeket kell és lehet közölni, hanem imádságra indítsa a többit, akik éppen erősek, akik éppen nincsenek benne abba a próbába, abba a nehézségbe. Azt mondja két helyen az ige, Zsidó 12:11-ben, semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de az utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. Tehát a Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy megedződtek a nehézségekben, és a békesség igazság gyümölcsét termik. A Szentlélek az, aki segít neked, nekem, valamennyünknek a nehézségekben, a megpróbáltatásokban. Ezért dicsekvésre való ok, hogy bár gyenge vagyok, bár benne vagyok a nehézségben, bár bűnöm van, mert elbuktam, de a Szentlélek megszólított, a Szentlélek megtérésre hívott, és helyre akar állítani. Gyertek, segítsetek nekem ebben. Azt mondja Pál, ha pedig dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségeimben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát Pál apostol másik helyen, a Korintusi levélben megismétli ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert Isten lelke betölt, Isten lelke az, aki engem megerősít. Itt tehát látjuk, hogy nem konkrétan a gyengeséggel, nem a bűnünkkel, nem a gyarlóságunkkal kell nekünk dicsekedni, hanem az egy állapot, és azzal, hogy Isten ebből ki akar bennünket emelni. Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Testvérek, én már régóta nem járok testnevelés órára, ez látszik is rajtom, meg érzem is, hogy voltam én már fittebb is. Nem dicsekedni akarok, de volt, hogy a Mátrára felhúztam két ember biciklivel, meg még magamat is feltoltam valahogy. Ma nem biztos, hogy erre vállalkoznék. De amikor rendszeresen jártam edzésre, testnevelés órán, és Szabó tanár úr a lelket is kihajtotta belőlünk, akkor nem volt kérdés, hogy elérem-e a buszt, vagy nem érem el. Lefutottam. Álhatatos voltam, edzésben voltam, és képes voltam nagy dolgokra. Amikor az ember már nincsen edzésben, akkor egy próba, egy nagy erőnléti próba tönkreteszi őt. Teljesen felforgatja az egészségi állapotát. Teljesen megszégyeníti mások előtt, mert nem képes arra teljesítményre. Az a hívő ember, aki eléri azt, hogy egy olyan békesség legyen körülötte, hogy ne legyen nehézség, ne legyen próba, ne legyen kísértés az életébe, az az ember talán ezt meg is kapja. Tudjátok, hol a legbiztonságosabb a viharban? A hajóban maradni. Jézus meg azt mondja, hogy Péter, lépjél ki a hajóból, járj a vizen, mint én, mert képes vagy rá. És Péternek összejön. Mind addig, amíg el nem kezdi nézni a vihart. És meg nem ijed, hogy hát én elképtelen vagyok. És még majdnem belefullad a vízbe ez a jó úszó, ez az erős halászember. Tehát mi sokszor a biztonságos bárkát, tehát a hajót, a halászbárkát választjuk, nem pedig amire Isten hív bennünket. Lépjél ki a bárkából. Lépjél ki a hitnek a vizére. Nézd meg a te hitedet. Múlt héten mit tanultunk Ábrahámról? Ábrahám Erős és szilárd maradt az ő hitében. Mi volt a feladat? Ábrahám, áldozz fel az egyszerű fiadat, akit én meg akarok áldani, meg akarok sokasítani. Hát de unokám sincs, hát hogy lesz ebből sok unoka, sok dédunoka és a többi. De Ábrahám mit mondott végig az ő fiának, amikor Izsák kérdezi, hogy apám, hol lesz az áldozat, vagy ki lesz az áldozat? Akkor azt mondta, hogy az Úr gondoskodni fog róla. És Ábrahám ezt hitte. De az volt az ő feladat, hogy a fiát feláldozza. De hitte azt, hogy Isten megoldja ezt a nagyon, de nagyon durva és lehetetlen és abszurd helyzetet. Lehet nekünk békességbe élni. Lehet nekünk Izmaeleket nemzeni. Az is egy békesség. Van utód, megoldottuk, Uram, ó, hát nem kell itt parázni. Amen. De az nem, azon nem lesz áldás. És Isten tovább piszkálja Ábrahámot, hogy nem Izmael a te fiad. Nem ő lesz a te utódod. Már őt is megáldom, meghallgatom a te könyörgésedet, de nem ő lesz a választott, nem ő lesz az áldást hordozó nép ősatja. És Ábrahámnak öregen férfiasságába, Sárának a nőiességének a halott állapotába be kell menni a hálószobába, és hinni kell az Istenbe, hogy ebből lesz baba. És lett baba. És nem Izmael, hanem Izsák, az, akit Isten küldött hozzájuk. Az álhatatosság, azt mondja az ige, kimunkálja a kipróbáltságot. A kipróbáltság az már nem egy folyamat, nem egy folyamatos edzésben levőség, hanem már egy győzelem. Győzelem egy kísértés, egy próba fölött, az már egy eredmény, hogy én nekem egy ilyen nehézségem volt, az is engem helyreállított, kihozott ebből, én ebbe kipróbált vagyok. Emlékezzünk vissza, amikor a vezetőség választásra készültünk, és tanultunk sokat a bibliai vezetésről, hogy Isten mit gondol a vezetőkről, és hogy mi volt egy kritérium a sok-sok kritérium között, hogy milyen férfiakat választanak, kipróbáltakat. Olyanokat, akiknek már van hit tapasztalata, vannak kísértéseik, amiben elbuktak, de Isten helyreállított őket, vannak kísértések, amikben nem buktak el, vannak próbák, amiket megéltek, és ki tudnak állni az Istenről büszkén bizonyságot téve, hogy az Isten megtartott ebbe a nehézségbe. Tehát kipróbált. Ezért nem szabad frissen megtért, újonnan megtért tagot vezetőnek vagy felelős szolgálatra beállítani, mert nem kipróbált még, nem állhatatos, nem bírja a gyűrődést. És amikor jönnek az életben a nagyobb támadások, mert higgyétek el, hogy különböző szolgálatokkal vagy szolgálati posztokkal extra támadások, extra kísértések lépnek fel. Mindenki szeretne egyházelnök lenni, mikor ilyen választások vannak, de abban nem gondol bele senki, hogy ő mennyi terhet hordozhat. Nem gondol abba bele senki, hogy ő mennyi támadást kaphat. Mindenki szeretne úgy énekelni, mint Kovács Misi. Nem magyarul Michael W. Smith. De tudod, hogy hány kritikát kaphatod az ember, vagy mennyi személyes támadása lehet? Gondolj abba bele. Ki áll egy hívő ember? 12 000, 50 000 ember elé, attól függ, hogy külföldön vagy belföldön énekel. Mit gondol a sátán? Ezt az embert szeretik. Szeretik a munkásságát, szeretik a zenéjét. Hát nehogy már az ő énekein keresztül dicsőítsék az Istent, tönkre akarom őt tenni. És olyan jó volt egy interjút hallani tőle, nappaliában ült a feleségével, és ölelkezve elmondták, hogy ők hogyan harcoltak meg nehézségeket. Hogyan harcolták meg azt, hogy a férje oda van néhány hétig, turnézik Amerikában, vagy akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Ausztráliában, és akár egy hónapra is otthagyja a családját. És hogy hogyan tudták azt megoldani, hogy nem ment rá a kapcsolatuk, nem ment rá a gyermek és az apa kapcsolata. Jó volt ezt látni. Ezek szerint voltak ilyen próbáik, voltak ilyen nehézségeik. Kipróbált. Ezért tudjuk, szeretjük hallgatni az ő dalait, mert hiteles az ő éneke, hiteles az ő zenéje. A kipróbáltsággal egy picit álljunk meg. A zsidók mire voltak sokszor olyan büszkék? Például arra, hogy ők Istennek a választott népe, például arra, hogy ledöntötték Jerikó falait, arra, hogy átjöttek a Vörös-tengeren, átmentek a Jordánon, és a többi, és a többi. Ki az, aki megáldotta őket ezekben a nehéz próbákban? Én úgy gondolom, hogy mindig is az Isten. Mindig is az Isten vitte őket győzelemre, amikor háborúztak, csatáztak. De amikor ők ezt maguknak tulajdonították, akkor Isten büszkének nevezte őket, és azt mondja, hogy hasonló vagy azonos ítéletre mentek, mint a sátán, mert ő is büszkeségből lázadt fel. Itt van az az ige, amire visszatérünk, a reménységre, mert a kipróbáltság reménységet eredményez. Amikor benne voltunk egy nehézségben, de kipróbáltá váltunk, mert nem buktunk el, vagy meg tudtunk állni Isten kegyelme által, akkor az ad egy reményt a következő nehézség, amikor bekövetkezik az életünkben. Uram, én ebbe is ebbe kipróbált vagyok, de ez egy teljesen másik történet, amiben most belekerültem. Gőzöm sincs, hogy ebből hogy fogok kijönni. De hiszek benned, reménykedek benned, hogy te nem fogsz engem megszégyeníteni. Talán meséltem azt már nektek, de hadd hozzam ide megint ezt a történetet, amikor egy barátom meghalt 23 évesen, a Beretki Szilvia Debrecenben, vagy Debrecenből, és neki többféle álma volt, az egyik az volt, hogy kimenj a spanyolba, ezért megtanul spanyolul, kiment Spanyolországba dolgozni, hogy ott tanulhasson egy egyetemen, és egyik napról a másikra kvázi meghalt leukémia betegségben. És mi borzasztóan lázadtunk az Istennel szembe, a barátok, a család, a gyülekezet, hogy hát Uram, hát egy pont őt, aki bárkit meghallgatott, aki bárkihez odament, és megölelte, és üdvözölte a gyülekezet, de aki annyi mindenkiért imádkozott. És tudjátok, sokan nem is úgy emlékeznek rá, hogy ő kint állt a színpadon is, és énekelt a mikrofonban, és dicsőítette az Urat egy zenekarral, hanem Isten hívta le mobilon. Tehát nem erre emlékeznek sokan, pedig ez volt a látványos szolgálata, hanem arra, hogy akármikor találkoztam vele, ráköszönt, vagy visszaköszönt, vagy meghallgatott, és azt mondta, hogy imádkozok érted. És amikor újból találkoztunk, megkérdezte, hogy ment a dolog. Én imádkoztam érted, mi lett az eredménye. Néha látványos szolgálatokra törekszik a hívő, de nem ez marad meg az emberekben. Legalábbis sokszor nem ez marad meg. És amikor a szülei hazahozták a holmiait, és találtak nála naplót, elolvasták az ő naplóját, és az utolsó bejegyzések az ő naplójában a következőek voltak. Utolsó előtti nap a halála előtt, ha jól emlékszem, Uram, elegem van az emberekből, elegem van az ő nehézségeikből, nem bírom már hordozni az ő terheiket. Leteszem, Uram, vigyél oda más embereket, én kibuktam, elfáradtam. Utolsó napja, Isten adott neki bátorítást, adott neki igéket, adott neki erőt, és olyan igéket írt le, hogy Uram, én szeretném tovább hordozni az én embereimnek a nehézségét, a terheit, és köszönöm, hogy adtál hozzá erőt, és újból odaszállom az életemet, és köszönöm, hogy megerősítettél. És azzal a reménységgel halt ő meg, hogy Isten megerősíti őt, Isten megáldja őt, Isten kiviszi őt a nehézségből. Számomra kívülállóként úgy tűnik, hogy mosogatás közben rosszul lett, felment a szobájába, bekómált és meghalt kedd délelőtt. És vasárnap este lett rosszul. Ez borzasztó. Igen, borzasztó. De amikor elolvasol a naplóját, és ismer az életét, ismer a keresztény hitvilágot, Istennek a kegyelmének a működését, akkor azt látod, hogy nagyon is egy kegyes halál volt az Istentől, mert többször figyelmeztette, és ezekre a blogbejegyzésekre nem térek ki, Isten készítette őt a vele való találkozásra. És rendezte a kapcsolatait, rendezte a dolgait, belül, ami benne történt, és kívül, ami az emberek között történt. Jó dolgokat, rossz dolgokat, mindent rendezett, ott van a naplójában. És úgy hallhatott ő meg, hogy odaszánta az életét újból az Isten követésre, újból az Istennek való szolgálatra. Jézus, amikor visszajön, kiket keres? Milyen embereket fog ő nagyon nagy örömmel fogadni? Hát akik munkában vannak, akik az Istentől kapott szolgálatukat végzik. Az én barátom, a Szilvia így hallhatott meg, munkában, imádságban, az Istennek felajánlott áldozatában, szolgálatában. Tudom, hiszem, hogy nem ez üdvözíti őt, hanem az ő hite, az ő Krisztusba vetett reménysége. És erre mondja az ige, hogy a reménység nem szégyenít meg. Én kívülről úgy láthatom, hogy megszégyenült, mert meghalt 23 évesen. Nem jutott ki a tárgai egyetemre, nem ment férhez, nem szült gyermeket, és a többi. De tudom, milyen álmai voltak. De testvérek, az Úr munkában találta, az Úr megerősítette, és hazahívta őt. Mert az egyik látomása az volt, hogy áll a tengerparton, és lenyúl az égből egy nagy mennyei kéz, és felemeli abba a fehér ruhába azt a fiatal lányt, aki ő nem tudta, hogy ő az, ezt nem írja le a naplójába, de Isten készítette őt látomáson keresztül, igéken keresztül, hogy a teremtőd elé kell neked nem sokára állni. Ez a reménység az, ami nem szégyenít meg. Az első vértanú, akit megölnek, István, ő milyen bizonyságot mond, amit lejegyezett Lukács az apostol. Látta megnyílni az eget, és jöttek le az angyalok, és szolgáltak felé. Látta az Isten dicsőségét. Az ő reménysége megszégyenítette? Ám bár úgy tűnt, hogy megölték, megkövezték, megalázták, nyilvánosan, de ez az emberi oldal. Az örökké valóság szempontjából, az örökké valóságból nézve az egész úgy tűnt, hogy dicsőséges halált halt azért, mert élő hite, élő reménysége van az Úrban. És a te halálod, az én halálom, és ilyen lesz. Mi a mennyből, ez dicsőségként éljük meg. Mit mondtál a halálról? A halál az nekem nyereség. Nyereség, mert itt meghalok, leteszem a szolgálatot. Átadom a többi tanítványomnak, akiket én tanítottam, tanítványoztam, kineveltem, és hogy viszik tovább a misszió, de nekem a halál az nyereség. Megyek az Úrhoz, az örökké valóságba, a dicsőségbe töltöm az életem hátra levő részét. Ez nekem nyereség. És ez a reménység nem szégyenít meg. Hidd el, aki a koporsóban fekszik, akit temetjük a ravatalon. Ha az Úrban halt meg, ő boldog, ő áldott. Ő nyert, ő célba ért. Mi sírunk, akik itt maradtunk. Néha én azt érzem, hogy magunkat csiratjuk, mert önzőek vagyunk, hogy elment az, aki ránk főzött, elment az, aki bennünket támogatott, elment az, aki bennünket szeretett, és a többi. Persze hiányozott is, ami szerettünk, és hiányzik is. Krisztus kereszt áldozatával kapcsolatosan azt mondja Pál, hogy Isten fia akkor halt meg értünk, amikor istentelnek voltunk, bűnben voltunk, ellenségei voltunk. Mi emberek a jóért tudunk esetleg meghalni. Van egy barátom, kiutazott Amerikába egy veseműtétre, két veseje volt, az egyiket odaadta egy amerikai barátjának. Tehát kiment Amerikába, elaltatták, kivették a veseét, elaltatták a másik fiút, betették a magyar barátunk veseét, összevarták őket, meggyógyultak és hazajött. Valaki a vérét adja, valaki a belszerveit adja valakinek. De az életét, én nem mondok az életemről, hogy te élhess, erre már kevesen vannak, akik tudnak vállalkozni. Esetleg a jókért, a családtagunkért, a házastársunkért megtennénk. De az ellenségünkért, a gonosz emberekért, az istentelenekért nem tudnánk megtenni. Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Rendelt időben halt meg. Az idő és a tér létezése előtt Isten kiválasztotta Jézust, sőt megbüntette a mi bűneinkért. 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálem külvárosában, a Golgota hegyen, ez testben, valóságban, tehát a testi valóságban is megtörtént. De ő minden ember nemzése, teremtése, születése előtt meg lett büntetve. Vállalta értünk a kereszt halált. Hát miért mondja akkor az ige, hogy Ábrahámnak hirdetett az evangélium? Hát hogyha a törvény előtt volt, Krisztus előtt volt, hogyan hirdetett neki az evangélium? Hát úgy, hogy már Krisztus az idők előtt fel lett áldozva a mi bűneinkért. Azt hiszem Hóseás mondja, hogy Istenük van, de nincs kősziklájuk. Tehát a bogány népeknek lehetnek isteneik, de Krisztusuk, tehát kősziklájuk nincsen. Az csak az Istenben hívőknek, Krisztusban hívőknek van. És van egy nagy kísértése a hívő embernek, amikor bűnt követel, akkor azt mondja, hogy engem már Isten nem szeret, engem már Isten nem akar megigazítani. Erre mondja az apostol, hogy ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Az ő élete, az ő közbenjárása által. Ugye fent van az Úr Isten jobbján, közbenjár értünk, helyet készít a számunkra. Mert ellenségei voltunk, megbékültetett minket az Isten önmagával, fia halál által, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Egy másik igét hadd idézzek ide, miután, vagy mielőtt a nagy kegyelem tamba esnénk, hogy bármit tehetünk, nem számít Isten, úgyis megigazít bennünket. Szintén Pál mondja az 1 Korintus 10.9-ben, Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. Az a szó, hogy ne kísértsük Krisztust, szó szerint úgy lehetne fordítani, mint a tűzoltónak van a tűzálló ruhája. Vagy a Forma 1-es pilótának van a tűzálló ruhája. Az nem azt jelenti, hogy órákat eltölthet a tűzben, a több száz Celsius fokon a tűzben, hanem ha ráesik egy égő tűzdarab, vagy kigyullad az autó alatta, akkor néhány másodperce van arra, mondjuk maximum 60 másodperce, hogy ne égjen át a ruha, és ne égesse meg a húsát, a csontjait, és a többi. Tehát a kegyelmi idő, amit kapunk az Istentől, az sokszor megvéd bennünket a saját elkövetett, tudatosan elkövetett bűneinktől is. De ne kísértsük az Istent, ne tartsuk a tűzálló ruhát a forró tűzben, hogy az kiégjen és megöljön bennünket. A pusztában kísértették a zsidók Istent, és Isten elküldte az ő mérges kígyóit, és meghaltak többen, mert lázadtak az Isten kegyelmével ellen. Mi volt az Isten kegyelme? Kihozlak Egyiptomból a szolgaság házából, beviszlek az ígéret földjére, csak éppen van egy sivatag, amin át kell menni. És az emberek ebben a rövid vádorúton elkezdtek lázadni. És Isten azt mondta, hogy ha lázadtok, akkor van 40 évetek, hogy meggondoljátok, hogy kivel álltok ti szemben. Testvérek, vannak helyzetek, amiket a mi lázadásainknak, a mi bűneinknek köszönhetünk. Mert kísértjük a Krisztus kegyelmét. És vannak helyzetek, amiket Isten, mint Jób, csak ránk enged, hogy megnézze a mi hitünket. Hogy büszkén megnyerje a fogadást a sátánnal, hogy ő az én emberem, ez hívő, ezzel te bármit csinálhatsz, ez hívő marad. Jobbnak nagyon nehéz volt, de üdvözült. Jobb túlélte a nyomorúságát. Isten elfogadta az ő hitét. Az istentelenek mit értek el az ő lázadásukkal? Elkezdtek meghalni a kígyók mérge által. De ott is volt egy kereszt, amire fel lehetett nézni, hittel és hitáltal üdvözültek azok az emberek. Testvérek, most beszéltünk sok dicsekedésről, hogy dicsekedjünk a békességünkkel, a kegyelemmel, dicsekedjünk a lehetőséggel, hogy mehetünk szabadon az Isten elé, dicsekedjünk azzal, hogy nehézségeket Isten megenged az életünkben, hogy azáltal megmutassa az ő dicsőségét. És sokszor a bizonyságtételeink eddig szólnak, és pont. És ebből azt a következtetést vonják le sokan, hogy hú, aztán te milyen komoly ember vagy, te milyen nagyszerű ember vagy, hogy ilyen erős vagy, ilyen bátor vagy. De a 11. versben azt olvassuk, hogy Krisztusra fókuszáljon a mi dicsekedésünk. Tehát bármilyen nehézségről vagy áldásról beszélünk, tegyük hozzá, hogy ez Krisztustól jön, és Krisztusra mutat. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Emlékezzünk vissza a tanítványokra, amikor visszajönnek az első missziós útjukról. És mivel dicsekednek Jézusnak? Te Jézus! Hát ez nem volt semmi. Ördöngős volt. Szóltunk a te nevedbe, és kihűztük belőle az ördögöt. Azt mondja a másik, az még úgyse semmi. Mi meggyógyítottuk a betegeket. Mi nagy csodákat csináltunk, Jézus. Hát te még ilyet nem láttál, Jézus. Hát mi csináltuk? Rakabban, mi voltunk ott. Andrásékkal, nem kell velük foglalkozni. És Jézus, mivel hűti le ezt buzgó 12 fiatal embert? Jogi van, fiúk, ne körüljetek, hanem, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyek könyvébe. Az Isten országa tud rólatok, nyilván tart titeket. Bocsánat, hogy így beleéltem magam az evangéliumokban, én annyit dicsekvő hívővel találkoztam, hogy van honnan meríteni. Tehát ez nem fantázia, hanem ez, én láttam ilyet élőben. Meg csináltam is ilyet. Jézus azt mondja, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy éltek, hogy örök életetek van. Testvérek, amikor mi dicsekszünk a bizonyságtételünkbe, dicsekedjünk az Isten csodáival. De mindig tegyük hozzá, hogy ez azért van, hogy te, aki még hitetlen vagy, te, aki még kételkedő vagy, te, aki istenkereső vagy, döbbenjél rá, értsd meg, hogy az Isten téged is hív a megtérésre, téged is hív ebbe a kegyelembe. Ez nem az én áldásom, ez a tiéd is lehet. Ez nem csak az én életem, ez a te életed is lehet. Innentől kezdve valóban az ő hitén múlik, hogy keresi tovább az Istent, követni akarja az Istent, vagy nem. Testvérek, legyenek áldott bizonyságtételeink a héten, meg a következő időszakban. Hozzon Isten bennünket helyzetbe, hogy tudjunk dicsekedni az ő csodáiról, tudjunk dicsekedni a nehézségeinkről és az abból való menekülésünkről, győzelmeinkről, és tudjunk a bizonyságunkban dicsekedni Krisztus keresztáldozatáról, tudjunk rámutatni, hogy mi nem vagyunk jobbak, mint ők, nem vagyunk ügyesebbek, mint ők, csak kegyelem alatt élő emberek, akiket az Isten megáld és helyreállít. Az Úr áldja meg az ő igéjét, és áldja meg bennünket, hogy megcselekedjük azt.